Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Trump és a világ vezetői találjanak megoldást a háború lezárására, kérte 14. Leó pápa béke felhívásában. A Szent Atya a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt március 31-én este, szokásos keddi pihenő és munkanapja végén ismét válaszolt az újságírók kérdéseire. 14. Leó pápa elmondta, úgy értesültem, hogy Trump elnök a közelmúltban kijelentette, véget szeretne vetni a háborúnak, remélhetőleg keresi a kivezető utat, remélhetőleg módot talál az erőszak és a bombázások mértékének csökkentésére, ami jelentősen hozzájárulna a Közel-Keleten és máshol folyamatosan gerjedő és növekvő gyűlölet felszámolásához, mutatott rá a Szent Atya. A pápa emlékeztetett rá, hogy a húsvétnak az egész év legszentebb, legáldottabb időszakának kellene lennie. A béke és az elmélyülés ideje ez, ám, mint mindannyian tudjuk, a világ számos pontján ismét rengeteg szenvedést látunk, sok a halott, köztük ártatlan gyermekek is. Folyamatosan a békéért fohászkodunk, de sajnos sokan a gyűlöletet, az erőszakot és a háborút szítják, hangsúlyozta 14. Leó. Emiatt arra kért mindenkit, különösen a keresztényeket, hogy ezekben a napokban ismerjék fel. Krisztust ma is keresztre feszítik. Krisztus ma is szenved az ártatlanokban, különösen azokban, akik az erőszaktól, a gyűlölettől, a háborútól szenvednek. Imádkozzunk értük a háború áldozataiért, imádkozzunk, hogy valójában új, megújult béke szülessen, amely mindenki számára új életet adhat, buzdított a Szent Atya. Az újságírók kérdéseire válaszolva reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a húsvéti időszakra fegyverszünetet hirdetnek. A Téri Ödön turisztikai programban 168 valamikori tábor, vízparti szálláshely, erdei iskola felújítására 10 milliárd forintot fordított az Aktív Magyarországért államtitkárság közvetítésével a magyar kormány. Jelentette ki Révész Máriusz államtitkár Salgó-Tarjánban a korszerűsített tarjáni gyermektábor átadásán. Az államtitkár elmondta, egy 20 személyes, 5 szobás faházat sikerült felújítani Tarjánban mindössze 90 millió forintos költséggel, aminek a tervezés is része volt. Rendkívül költséghatékonyan használták tehát fel a rendelkezésre álló összeget, mondta. Révész Máriusz közölte, a Téri Ödön turisztikai programban 35%-os támogatást tudnak biztosítani, 65%-ot a pályázónak kellett hozzátennie. Salgó-Tarján példát mutatott abból, hogy eredményes pályázatát követően miként kell költséghatékonyan fejleszteni, emelte ki. Több mint 905 millió forintból fejlesztik az önkormányzati tulajdonú gyógyfürdő energetikai rendszerét a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kisvárdán, közölte a helyhatóság a távirat éradával. Közleményük szerint a terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázatán elnyert összegből a termálvízellátás stabilizálását és a meglévő berendezések korszerűsítését végzik el. További cél a létesítmény energiafelhasználásának csökkentése. Az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával megvalósuló 100%-os támogatású projekt részeként egy új, mintegy 770 méter mély hévízkutat alakítanak ki a gyógyfürdő területén. A beruházás során egy napelemes kiserőmű és akkumulátoros energiatároló is megépül, mely rendszer a gyógyfürdő villamosenergia igényének jelentős részét képes biztosítani. Az ukrán-magyar határszakaszon 4345-en léptek be Magyarországra kedden, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 19 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Egyre nagyobb területen szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, kisüt a nap, de délután ismét gyakran zavarhatják gomoly felhők a napsütést. Tovább csökken a csapadékhajlam, a nap első felében legkésőbb a Dunántúlon is megszűnik a gyenge esőzápor. Az északi a szél az ország nagy részén megélénkül, sőt helyenként erős, főként Vas és Zala nyugati részein viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 10 és 15 fok között valószínű. Késő estére 3 és 9 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Bába Ivánnal fogunk beszélgetni, külpolitikus, az Antal kormány idején és a Fidesz időszakában is elég sokáig részt vett a Magyar Külügyminisztérium életében, államtitkár is volt, tehát amit ő gondol és érez a világpolitika folyamatai szempontjából, az számunkra is érdekes. És hát egészen új Amerikával szembesülünk mostanában, amivel foglalkozol, kedves Iván. Szeretném, hogyha bemutatnád ezt a változást, ami az egész világot fölborzolja. Még egy dolgot mondanék, a Vatikán is a Szentszék meghívást kapott a béketanács alakuló ülésére, amit Trump elnök hozott létre, de udvariasan visszautasította a Vatikán, és azt mondta, hogy nem kellenek a párhuzamos szervezetek, az ENSZ hivatott arra, meg a nemzetközi szervezetek, hogy a párbeszédet fönntartsák, és a fegyveres konfliktusokat megelőzzék. Kitört a háború a Közel-Keleten, nem tudjuk, mikor lesz vége, sokan aggódnak, hogy eszkalálódik mindaz, ami elkezdődött.
Én azt hiszem, hogy most a lényegében a világrend valamiféle átalakulásának vagyunk tanúi, legalábbis a mostani amerikai politikai vezetés szándékai szerint. Ezek a szándékok lényegében három dokumentumban követhetők nyomon. Az egyik az Egyesült Államoknak a nemzetbiztonsági stratégiája, amely tavaly novemberben jelent meg. A másik az Egyesült Államok nemzetvédelmi stratégiája, amely idén januárban jelent meg. A harmadik pedig a Trump elnök által létrehozott béketanács alapító okirata, amely, ha jól emlékszem, két hónappal ezelőtt jelent meg. Ez a három dokumentum azért érdekes, mert itt már nem egy-egy nyilatkozatra, meg félreérthető mondatokra reflektálunk, amikor véleményt mondunk, hanem ott le vannak írva azok a mondatok, amelyek pontosan tükrözik az amerikai politika irányát és súlypontját, vagy súlypontjait és szándékait.
És ha valaki Magyarországon ezt végigolvasta, azok között ott vagy, mert te végigrágtad valamennyin magadat.
Hát igen, ezek nem olyan nagyon hosszú dokumentumok, ja, 30 oldalnyi angolul, tehát ezt el lehet olvasni másfél óra alatt, és végig lehet. De aztán végigrágni az egy kicsit hosszabb idő, mert ugye értelmezni kell, hogy mi van bennük. És ha az ember értelmezi, akkor kibontakozik előtte egy új világrend. Az a világrend, amit az amerikai vezetés, Trump és csapata jelenleg elképzel, vagy amit megalapozni szeretne. Ebben a világrendben ugye hangsúlyosan szerepel az, hogy Amerika mindenek előtt, America first. Az azt jelenti, hogy az első fontossági sorrendben is önmaguk számára, tehát mindig úgy kell lépniük, hogy az Egyesült Államok szempontját tekintik, vagy érdekeit tekintik elsődlegesnek. Azon kívül pedig Amerikának kell lenni az elsőnek mindenben. Gazdaságilag, a társadalom minőségében, és hát a katonai erőben is. Ugye ez többször szerepel mind a két dokumentumban, illetve lényegében mind a háromban, és kijelöli a térképet. Ez a térkép nagyon érdekes, mert egyrészt kimondja, hogy a nyugati féltekén, ugye a Monroe doktrina szerint az amerikaiakon kívül senkinek semmi keresnivalója nincs.
Az amerikai kontinensen.
Igen, igen, tehát az amerikai kontinensen, ugye Amerika az amerikai, aki mondta annak idején Monroe, és ezt ők most hangsúlyosan mondják, hogy senkinek semmi keresnivalója nincs ott. A másik, hogy a világpolitika súlypontja az az indiai és csendes-óceáni medence, tehát nem az Atlanti-óceán többé, hanem ott van a súlypont. Ebből következően számukra a legfontosabb politikai kérdés a Kínával való viszony. Kínával nem konfrontálódni kell, hanem egyensúlyos viszonyt kell teremteni. Nem írják le azt, hogy partneri, de lényegében azt. És ami a legsúlyosabb számunkra, mert hát ott írnak Közel-Keletről, Afrikáról, a legsúlyosabb számunkra, amit Európáról írnak. Az Európai Uniót kifejezetten elmarasztaló hangnemben emlegetik, és Európát lényegében egy ilyen dekadens területnek tekintik, ahol hát ugye az Európai Unió és azok az elvek, amelyek alapján az működik, az lényegében tönkretette Európát, és az európai nemzeteknek segíteni kell abban, hogy magukra találjanak, főleg Közép-Kelet és Dél-Kelet-Európa nemzeteinek segíteni kell abban, hogy ugye magukra találjanak, megerősödjenek, nemzeti identitásukat megőrizzék, gazdaságilag erősödjenek, és hát a nyugatiakról pedig azt írja, hogy 20 év múlva felismerhetetlenek lesznek azok a társadalmak, és vajon hogyan fognak azok a társadalmak viszonyulni azokhoz a néhai társadalmakhoz, amelyek a NATO szövetségi szerződést aláírták, hogy mennyiben fog ez különbözni, és hogy akkor erre, ezzel kell számolnia az Egyesült Államoknak, hogy Európa ilyen értelemben át fog alakulni. Hát körülbelül így néz ki az a térkép, amit fölvázol ez a három dokumentum.
NATO, Észak-Atlanti Szövetség, és hát általában atlantizmusnak hívjuk azt a 1945 után kibontakozó, a Szovjetunió ellenében létrejövő összefogást, amely az Egyesült Államokat, Kanadát, tehát Észak-Amerikát és nyugat-európai országokat összefogta, és hát végül is 80 éven át a béke záloga volt. Mondja Trump elnök, hogy még az előző ciklusában is, hogy az 5%-ra emelni a NATO országoknak a hadi költségvetését, ez a minimum, de most már ezek szerint olyan értelemben túllépett, hogy nem is tartja olyan nagyon fontosnak ezt az összefogást. Ez aggasztó, nem?
Benne van a dokumentumban az, hogy téves az az értelmezése a NATO-nak, hogy ez egy folyamatosan bővülő szerződés. hogy ezt a szemléletet meg kell szüntetni. A NATO nem egy folyamatosan bővülő szerződés, tehát nem lehet bővíteni, körülbelül ezt mondja, nem kell bővíteni. Másrészt pedig azt mondja, hogy az európai NATO tagállamok álljanak a saját lábukra, gazdag országok, a költségvetésük elbírja azt, hogy a konvencionális fegyverekkel olyan mértékben biztosítsák a saját biztonságukat, hogy az elegendő legyen a védelemre. És elég erősek ahhoz együttesen, hogy úgy tetszik, akkor egy körgyűrűt alkossanak Eurázsia körül, mert hiszen a nyugat-európai gazdag államoknak a bruttó nemzeti összterméke az 13-1 arányban van az Oroszországhoz viszonyítva, tehát elég erősek ahhoz, hogy távol tartsák Oroszországot attól, hogy Európába bármiféle kárt tegyen. Ez egy nagyon hangsúlyos eleme a nemzetvédelmi stratégiának, és önmagukra kell hagyatkozniuk, az Egyesült Államok ebben a konvencionális biztonsági egyensúlyban ebben nem kíván különösebben részt venni, sőt, Európa feladata az is, hogy befejezze az orosz-ukrán háborút, és stratégiai egyensúlyt teremtsen Oroszországgal.
A NATO 2 évvel korábban Finnországgal meg Svédországgal bővült, köszönhetően, idézőjelben mondom, a orosz-ukrán háborúnak, tehát a NATO erősebb lett az utóbbi időben, de azért Amerika hiányozna abból a rendszerből nagyon.
Igen, de ennek a mondatnak, amit beleírtak a dokumentumban, nem Svédország és Finnország a célzottja, hanem elsősorban Ukrajna. Ugye a 2008-as NATO dokumentumban benne van az, hogy a NATO-t ugye, Grúziával, Moldovával és Ukrajnával lehetne vagy kellene bővíteni. Tehát NATO perspektívát kell adni ezeknek az országoknak. Na most Trump ezt gyakorlatilag visszavonta. És amikor ez a mondat benne van, ez azt jelenti, hogy ő nem hajlandó Ukrajnának semmiféle NATO-tagságot és ilyen perspektívát biztosítani. Sőt, hát ebben benne van, hogy semmi további országnak ő, tehát ő ezt nem támogatja. Na most, ha ezt elemezzük tovább, akkor ebből következik egy nagyon érdekes dolog, nevezetesen az, hogy ő az oroszokkal nem akar konfrontálódni. Ez azt jelenti, hogy ő úgy képzeli el, most egy külön történet ez az Irán, és hogy az oroszok hogy vannak benne, és hogyan működnek együtt Irán és Oroszország, de ebben a szemléletben nyilván az van benne, hogy ő üzletelni akar az oroszokkal. Ugye az ő szemléletében nagyon erősen benne van az, hogy hol lehet jó üzletet csinálni, és hát egészen bizonyosan elnézegették Oroszország térképét, és látták azt, hogy ez egy rendkívül ritkán lakott ország, 160-170 millió lakossal, óriási területtel, rengeteg nyersanyaggal, ásványjal, de nyilván eszébe jut, hiszen egészen evidens, hogy az nagy amerikai tőke és a hatalmas orosz ásványkincs találkozásából abból jó üzletet lehet csinálni. És egészen bizonyosan ez benne van a szemléletükben, és ezért nem jelenik meg például Oroszországról egy mondat sem egyik dokumentumban, sem egy ilyen helyzetben, amikor zajlik az orosz-ukrán háború. Nagyon érdekes, hogy nincs egy mondat sem a nemzetközi szervezetekről, nincs egy mondat sem a nemzetközi jogról, és nincs egy mondat sem a nemzetközi gazdasági kapcsolatokról. Tehát az egész szemlélet átmegy egy más dimenzióba, amikor az Egyesült Államok van, és az államközi bilaterális kapcsolatok vannak, és az egész nemzetközi szervezetrendszert azt lényegében úgy tekinti, hogy ez nem fontos. Sőt, még mondat is van arról a védelmi dokumentumban, hogy a nemzetközi jog által fölépített légváraknak nem kell különösebben odafigyelni. Légváraknak nevezi a nemzetközi jogot. Tehát ez a szemlélet teljesen egyértelmű, hogy ezt az egész rendszert, ami fölépült 80 év alatt az ENSZ-től napjainkig, ezt ő negligálni próbálja, és próbálja kiiktatni, és az egészet behelyettesíteni ilyen Egyesült Államok és a különböző államok kapcsolatában.
Hát ki is lépett, vagy 70 nemzetközi szervezetből?
Hát igen, és ugye az Egyesült Államok kilép egy nemzetközi szervezetből, azt a nemzetközi szervezetet az súlyosan érinti, hiszen az Egyesült Államok adja a globális GDP-nek a 25%-át, tehát minden nemzetközi szervezet költségvetésének a 25%-át adja. Tehát ha egy negyedét kivonják mondjuk az ENSZ költségvetéséből, az egy horribilis összeg. És ezt minden nemzetközi szervezetbe megteszi, hát akkor az azért egy elég komoly csapás. Nem beszél beszél arról, hogy akkor attól kezdve önmagára nézve nem tekinti kötelezőnek mindazt, amit az a nemzetközi szervezet a világpolitikában játszik, illetve azokat a szerződéseket és ilyesmit. Tehát ez alapvetően átrendezi, és a hivatkozás mindenütt az, hogy a józan ész jegyében, vagy angol a common sense. És mindenütt többször megjelenik az, hogy a józanész jegyében, a nemzetközi légvárok helyett a józanész jegyében. Hát az alapkérdés az, hogyha a nemzetközi jogrendet és a nemzetközi gazdasági rendet a józanésszel helyettesítjük, mit jelent az, hogy józanész.
Igen, és kinek a józan esze?
Igen, és hát az a másik, hogy kinek a józan esze? Ugye hát jelenleg úgy gondolják, hogy Trumpnak és az amerikai politikai vezetésnek a józan esze, de hát ugye az ember azért pontosan tudja, hogy hát benne van egy olyan bizonytalansági tényező, amit eddig nem ismertünk, illetve amit ez jelzi, hogy a nemzetközi politikában visszatérőben van a nagyhatalmi politika, tehát az, hogy a nagyhatalmak diktálják a nemzetközi kapcsolatokat, ugye a két világháború között ez tipikus volt, és hát a kisebb országok próbálnak ehhez illeszkedni, és hát ez elég komoly veszélyeket rejt magába, mert bizonyos nagyhatalmak, most például az Egyesült Államok vezetése úgy érzi, hogy ami neki nem tetszik, oda megy és oda csap. Most ha a többiek is ezt kezdik csinálni, akkor ugye ebből borzasztó nagy bajok lehetnek.
Európának föl van adva a lecke. Lehet az egésznek egy olyan kifutása is azért, hogy ahogy Oroszország szándéka ellenére éppen azért is kezdett az ukrajnai háborúba, hogy megakadályozza a NATO bővülését, de Finnország a Svédországgal gazdagodott, vagy bővült a NATO, erősödött a NATO, tehát pont az ellenkezője valósult meg. Lehet, hogy Európa is magára talál, csak időkérdése, pont ettől a fenyegetettségtől, vagy magára maradottságtól.
A helyzet még bonyolultabb, azt hiszem. Európa rákényszerül arra, hogy valamennyire magára találjon, hiszen az európai politikai fősodor az jelenleg, hogy a mainstream, ahogy mondani szokták, az jelenleg azt a jobb-közép liberális politikai vonalat, vagy a bal-közép liberális politikai vonalat képviseli, amit az Egyesült Államokban többé-kevésbé a demokrata párt. Tehát az európai politikai vezetők Trump amerikai ellenfeleinek, ha úgy tetszik, az eszmetársai és szövetségesei. Tehát Trump nem véletlenül mond és ír ilyeneket az Európai Unióról, mert ő politikailag ezt teljesen önmagára vonatkoztatva idegennek, sőt ellenségesnek érzi. És mivel hogy az Európai Unió ugye megkötötte a Mercosur szerződést, a dél-amerikai országokkal ezt a szabad kereskedelmi szerződést, ezzel lényegében belenyúlt abba, amit ő megmondott, hogy az Amerika az amerikaiaké, az Európai Unió pedig most hatályba léptette ezt a szerződést, tehát itt a játszma az egy bonyolult játszma, és hát ez egy 700 milliós piac. Az Európai Unió országai összevéve azok erősek, ez azért komoly gazdasági erőt is jelent, és a nagy kérdés az, hogy ezek az országok, illetve a világpolitikának azok az államai, amelyek ha úgy tetszik, ezt a demokratikus hagyományt próbálják továbbvinni Ausztráliától, Japánon át, Kanadáig, hogy ezek képesek-e megőrizni azt a nemzetközi rendet, ami együtt működött, és amiből az Egyesült Államok éppen kilépni készül, vagy pedig ha Amerika kilép ebből a nemzetközi rendből, akkor ez a nemzetközi rend lényegében elveszíti a súlyát, és akkor valóban elkezdődik egy olyan átrendeződés, amit még nem látunk, de úgy a körvonalai kirajzolódnak.
Támadólag lépett föl verbálisan Kanada ellen Trump, amikor hatalomra került azonnal, és ott is az esélytelennek tűnő erők Trump ellenében, vagy Trump miatt végül is megtartották a Trudeau pártja a hatalmat, tehát hatás ellen hatás azért nagy mozgásteret ad a világnak.
Kanada szerepe nagyon érdekes. Az egyik dokumentumban szerepel ugye az, amit ő mindig hangoztat, hogy a Panama csatorna az amerikai, hangoztatja, hogy a mexikói öböl, amit őt amerikai öbölnek nevez, az amerikai, és mindig ott van Grönland, ami hát, mint tudjuk, dán felségterület, de Grönlandot emlegeti. A másik dokumentumban pedig kifejezetten Kanada szereplő és a többi amerikai állam, és azt mondja, hogy ha ezek az államok nem követik azt az értékrendet, amit az Egyesült Államok fontosnak tart, akkor az Egyesült Államok majd megfelelő lépéseket fog tenni. Tehát még a fenyegetés is benne van, hogyha Kanada nem jól viselkedik, akkor majd meglátjuk, hogy mi történik. Kanada viszont jelenleg nyilvánvalóan az Európai Uniós politikával van egy hullámhosszon, hiszen az értékrend, amit képvisel a kanadai kormány és a kanadai politika, az az európai jelenleg.
Még az is felvetődött, hogy csatlakozik az unióhoz.
Hát igen, hát ez lenne az igazi érdekes játszma, hogyha Kanada az Európai Unióhoz csatlakozik.
Izland is akar csatlakozni. Én most nem tudtam, hogy Izland nem tagja az uniónak, de most kéri a fölvételét állítólag.
Igen, hát ez kiválthat egy ilyen reakciót, hogy az Európai Uniót meg kell erősíteni. Most az Európai Uniót viszont megerősíteni akkor lehet, ez nekem meggyőződésem, hogyha az Európai Unió működése valamelyest megváltozik. Tehát az Európai Uniónak valóban az európai nemzetek szövetségének kell lennie, ahol is a nemzetek a saját érdekeiket úgy tudják érvényesíteni, hogy nem érzik azt, hogy elnyomják őket, és egy brüsszeli ilyen bürokrata hatalom uralkodik rajtuk. Tehát az az irány, hogy a bizottság legyen mindennek a letéteményese és a legfőbb politikai testület, az nem jó irány, mert az nagyon sok helyen vált ki ellenérzést, és megerősíti azokat a politikai erőket és pártokat a különböző országokban, amelyek úgymond ebbe a patrióta irányba mennek, és mondják, hogy nem kell nekünk a brüsszeli bürokrácia. És ne a brüsszeli bürokrácia döntsön, hiszen nincs is olyan jogszabály, amely őket erre följogosítja. Ugye ezt mondjuk, hogy ez a lopakodó hatalom átvétel, vagy lopakodó politika. Ha az Európai Unió meg tudna így erősödni, hogy valóban vagy a nemzeti akaratnak a letéteményese, vagy akaratoknak, akkor ebből kijöhet egy olyan politikai erő, amelyik ellenpólusa lehet az Egyesült Államoknak, ha bizonyos...
Vagy egyenragú partnere.
Igen, de egyenragú partnere, és akkor komolyan kell. Hogyha ez nem sikerül, akkor az Európai Uniónak valóban egy ilyen fönnáll a veszélye, hogy egy erózió megy keresztül, és akkor nem erősödni fog, hanem hát stagnál. Ugye gazdaságilag elég nyomorúságosan áll az Európai Unió, bár lebecsülni nem kell, mert mindig jön 15-20% körül van a világ GDP. Éven, tehát az azért egy jelentős tétel, de hogy ez meg tud-e erősödni úgy, hogy megálljon a lábán egy ilyen helyzetben, amikor Amerika kivonulni készül a biztonságpolitikából is, és gazdaságilag nem annyira partnernek, inkább ellenfélnek tekinti, hát ez egy nagy kérdés, és hát ezt ugye előre látni jelenleg nem lehet, de hát a körvonalai azért rajzolódnak annak, hogy milyen helyzetben kellene helytállni.
Kínáról és Oroszországról is szóljunk. Volt hát a bipoláris világ, amíg a Szovjetunió össze nem omlott gyakorlatilag. Sakba tartotta az két atomhatalom egymást, és ez is a béke biztosítéka volt. Gazdaságilag Oroszország jelentéktelenebb lett, mint világtényező, bár nagyon gazdag erőforrásai vannak, és ott van Kína viszont, aki ott van az Egyesült Államok nyomdokaiban, néhány dologban valószínű előrébb is tart, és aztán India is egy fontos tényező.
Engem a dokumentum Indiát csak érintőlegesen említi, viszont Kínával sokat foglalkozik pontosan, de nagyon érdekes, amit mondtam az előbb már, hogy úgy írja le Kínát, mint egy olyan szereplőjét a világpolitikának, amelyikkel számolni kell, amelyiket vissza kell tartani mindenféle katonai akciótól, katonai érdekérvényesítéstől, viszont gazdasági kapcsolatot kell vele kialakítani, jó működő gazdasági kapcsolatot, mert ez az érdek. Ugyanakkor az is benne van, hogy a stratégiai pozícióit az Egyesült Államok a csendes-óceáni térségben, a szigetek mentén, ugye az első szigetlánc, ahogy mondják, ott nem kívánja feladni. Az azt jelenti, hogy Tajvant például nem kívánja egy percig se feladni, ez benne van a dokumentumban, és azokat a szigeteket, ahol neki stratégiai pozíciói vannak, azt határozottan meg fogja védeni, és ilyen formán próbál Kínával egyensúlyos helyzetet teremteni. Viszont az benne van a dokumentumban, hogy az a szemlélet, ami eddig érvényesült, hogyha Kínát bevonjuk a gazdaságunkba, hogyha Kínába kiviszünk tőkét, hogyha a kínai árut beengedjük az Egyesült Államokba, a piacra, akkor azzal a Kínát közelebb hozzuk a jogállamok rendszeréhez. Ez egy téves elképzelés volt, mondta Ivan a dokumentumban. Tehát más alapon kell Kínával kapcsolatot létesíteni, de a kapcsolatnak működnie kell, és nem a háború, nem a konfrontáció felé. Az Egyesült Államok és Kína között konfrontáció a világ bármely más pontján nem fog kialakulni véleményem szerint. Ott egyetlen ilyen éles pont van, az Tajvan, és az a térség, illetve az, hogy ki ellenőrzi azokat a tengereket.
Igen.
Ugye, hogyha megjelenik egy erősebb kínai flotta, meg az amerikai flotta, meg a repülőgép anyahajók, tehát ott a feszültség, ha növekedhet, akkor abban a térségben növekedhet. Nem hiszem, hogy Afrikában vagy bárhol máshol kínai és amerikai érdekek, ha ütköznek, akkor abból komolyabb konfrontáció legyen.
Befejezésül Iránnal kapcsolatos konfliktusról kérdeznek. Idézte az elején a Szentszék a Vatikán álláspontját, ami nem előzmény nélküli, mert amikor még második János Pál idején Irakot lerohanták és eltették láb alól a szattani diktátort, Saddam Husseint, arra hivatkozva, hogy az atomereje olyan, hogy holnap után már veszélyeztetné a világot a saját atomerejével. Most megint hasonlót látunk. Tehát akkor a Vatikán abszolút elítélte ezt, és indoklatlanak tartotta, és hát most is ez az álláspontja a konfliktussal kapcsolatban. Mi lesz ebből, hogy látod?
Irán nem Irak. Irán ugye egy több ezer éves állam, ugye a perzsa irodalom jogutódja, ha úgy tetszik, vagy annak az örököse, és egy 90-valahány milliós ország hatalmas területtel, tehát ez egy sokkal nehezebb terület és nehezebb dió az amerikaiak számára, mint Irak.
Hasonló Afganisztánhoz olyan se sikerült senkinek birtokba venni.
És hát gondolom óva intik Trumpot attól, hogy szárazföldi katonákat telepítsen a Irán területére, mert az pontosan ugyanolyan mocsár lenne, mint Afganisztán. Ugyanakkor ugye látszik az is, hogy Iránnak még nagyon erős visszacsapó ereje van, és ebben sok kényelmetlenséget okozhat. Hát nagy kérdés, hogy mikor jutnak el arra a pontra, amikor valóban megpróbálnak valahogy megegyezni. Azt azért el kell mondanunk, hogy hát ugye Irán a Közel-Keleten elég kényelmetlen politikát folytat, mert hiszen az a két terrorista szervezet, a Hezbollah és a Hamas, amelyik Izraelt folyamatosan sakban tartja, és Iránnak az az politikájának az az eleme, hogy Izraelt le kell törölni a térképről, hát ez azért, hogy finoman fogalmazok, elég zavaró lehet, főleg a zsidó állam számára, tehát ez érthető, hogy ugye ezt valahogy meg kellene szüntetnie, ezt föl kellene számolni, és valóban egy olyan egyensúlyos helyzetet kellene ott teremteni, amiben Izrael is, meg Irán is, meg a többiek is megtalálják a helyüket. Hogy ennek ez-e a legjobb módja, azt nagyon nehéz megmondani, de hát most ebben a háborúban elindultak, és hát, hogy meg tudják-e törni úgy Iránt, hogy ez valamelyest megadja magát, és föladja azt a pozícióját, ez nagyon nehéz, mert ugye az iráni államigazgatási struktúra az rendkívül, hogy úgy mondjam, rugalmas. Tehát ha egyik vezető meghal vagy kihullik, akkor van egy olyan rendszer, a 88-ak tanácsa, amelyik rögtön megválasztja a következő vezetőt, a különböző államigazgatási szerkezetben egy ilyen sokkal több ilyen pufferelem van, és azonnal föláll a következő államigazgatási vezető, föláll a hálózat, föláll a nemzeti gárdnak a vezérkara, és ez bírja ezt a részt. Hát, hogy katonailag meddig bírják, és hát, meg gazdaságilag, hogyha lerombolják az infrastruktúrának egy jelentős részét, az egy nagyon nagy kérdés, és azt nem, ezt innen nem látom előre, hogy mi lesz.
Figyelünk. Köszönöm, Bába Ivánnal, külpolitikussal beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival húsvét titkáról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Egész tanévben a szeretetről, a szeretet kapcsolatokról beszéltünk. Szó volt már a barátságról, az Isten szeretetről, több adásban beszélgettünk a szerelemről. Amikor a mai adásban húsvét titkát próbáljuk fejtegetni, Tulajdonképpen nem teszünk más, mint Isten titokzatos, néha érthetetlen szeretetét igyekszünk megérteni. A kiinduló pontunk, mint mindig, részben a saját tapasztalataink, a saját valóságunk, Jézus szavai, cselekedetei és az egyház tanítása. Amikor mi egymásnak azt mondjuk, hogy szeretlek, azzal tulajdonképpen valahogy azt juttatjuk kifejezésre, hogy jó, hogy vagy. Akarom, hogy legyél, akarom, hogy mindig legyél, azt szeretném, hogyha nem halnál meg. Pláton azt mondja, hogy csak az méltó a létre, aki méltó arra, hogy szeressék. Mit szóltok Platón gondolatához? Egyetértünk vele, vagy vitatkozunk?
Én úgy foglalnék állást, hogy látok benne igazságot és potenciált, mert emberi mi voltunknál fogva a lételemünk tényleg az, hogy szeressünk és szeretve legyünk, társas lények vagyunk, tehát ezt többféle szeretetre is le tudjuk bontani, legyen az akár szülői és gyermeki is, tehát egy szülő-gyermek kapcsolat, vagy akár párkapcsolati. Úgyhogy én egyet tudok végül is érteni Platónnal, és az első felére is tudok reflektálni, mert akit esetlegesen nem szeretnek, vagy éppenséggel nem érzi azt, hogy szeretve van, az nagyon ki tudhatni a mentális egészségre, és ezáltal érezheti azt az ember, hogy nem igazán méltó arra, hogy a anyagi, a materialista világhoz tartozzon. Szóval kell ahhoz kell az emberi léthez, meg kell a egészséges élethez az, hogy szeretve legyünk, és hogy mi is hajlandóak legyünk arra, hogy szeressünk, és hogy ez az egész kölcsönös legyen.
Ugye, akit nem szeretnek, az kicsit olyan, mint a halál, nem? Az egy élhetetlen élet, igazából. Van köztetek valaki, aki vitatkozna Platónnal? Azért erősen fogalmaz, nem?
Hát én jelen pillanatban még mindig azon gondolkodok, hogy azt viszont nem mondja ki, ahogy említette Olivia is, hogy többféle szeretet létezik. És ezt meg nem mondja ki, hogy mégis milyen szeretetre gondol ezzel az állítással. Szóval olyan befejezetlennek érzem inkább ezt a gondolatot, hogy mégis milyen szeretet, nem már jó, hogyha valaki nem kapja meg azt a bizonyos szeretetet, amire ő vágyik, de egyébként meg kap egy másikat, csak nem veszi észre. Attól függetlenül érezheti úgy magát, hogy nem jogosult arra létre, mert ugyanúgy hiányérzete van, mert nem azt a bizonyos szeretetet kapja meg, amit ő szeretne. Úgyhogy nekem ez ilyen kétértelmű, szubjektívnek mondanám inkább, hogy most mégis mire gondol.
Éppen az jár a fejemben, az a gondolat, hogy mindenki megérdemli azt, hogy szeressék minden ember kivétel nélkül, hiszen, ahogy említette Olivia is, szükségünk van arra, hogy szeressenek, és hogy mi is szeressünk másokat.
Ugye mondhatnánk szinte, hogy egyetemes emberi jog, hogy szeretve legyünk, és hogy szerethessünk. Engem pusztán azt fogott meg, hogy milyen érdekes, hogy Platón is valahogy felismerte, hogy a létünk lényege valahogy a szeretet. Persze keresztényként ugye nyilván úgy fogalmazunk, hogy az méltó a szeretetre, aki maga is szeret. Tehát, hogy az méltó a létre, aki szeret. Hitünk szerint pedig ugye egyetlen olyan ember van, aki tökéletesen szeretett, tehát tökéletesen birtokolja a létet, ez ugye Jézus Krisztus. Isten, amikor megteremtette az embert, akkor ő is a szeretet szavait mondja igazából nekünk. Azt mondja nekünk, hogy akarom, hogy legyél, jó, hogy létezel. Mégis, hiába szeretünk, ugye ez megint egy alapvető emberi tapasztalatunk, hogy a halál az élet végessége beárnyékolja a szeretetünket. Hiába szeretünk valakit, hiába szeretnek bennünket, nem tökéletes a létünk, és hát messze nem örök. Így aztán a mi emberi szeretetünk nem tudja elviselni és elfogadni a halált. Nem tudjuk elképzelni, ugye, hogy a másik nélkül éljünk. A szeretet és a halál paradoxona, azt gondolom, hogy nagyon szembeötlő. És mindjárt életében ez egy nagy kérdés, hogy hogyan fér meg ez a kettő együtt. Érthetetlen és elfogadhatatlan számunkra a szenvedés és a halál. Újra és újra feltesszük a kérdést, hogy mit kezdjünk a szenvedéssel és a halállal, hol van a szerető Isten a fájdalmunkban. Azt javaslom, hogy röviden emlékeztessünk magunkat arra, hogy milyen is ez a szerető Isten. Arra, hogy hogyan szereti Isten a világot, hogy hogyan szeret bennünket. Először is az ugye azt mondtuk, hogy Isten akarja a mi létünket. Azt mondja igazából a mi létünkre is, hogy jó, hogy vagyunk. Aztán a katekizmusban ugye azt olvassuk, amikor Isten szeretetéről tárgyal, hogy hogy szeret bennünket az Isten.
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte.
Ugye látjuk, hogy Isten úgy szeret, hogy ad. Méghozzá önmagát adja. Ez egyébként János evangéliumában szó szerint úgy hangzik, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte oda, hogy aki hisz benne, az el ne veszten, hanem örökké éljen. Ugye valami hasonlót látunk, mint Platón gondolatában, ahol Isten szeretete és az örök lét összekapcsolódik. Ugye ugyanazt mondja, hogy Isten úgy szeret bennünket, hogy életét adja értünk, önmagát adja, és azért, hogy örök életünk legyen. Milyen érdekes. Jézus szeretetéről pedig a következőket olvassuk, szintén János evangéliumában, ugye ő beszél a szeretetről.
Ez az én parancsom. Szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket. Nagyobb szeretette senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
Ugye itt újra találkozunk ezzel a motivummal, hogy a szeretet önmagát adja, életeit adja a másikért. Tudjuk, hogy Jézus tanúságot is tesz erről a szeretetről, valóban szenved és meghal értünk. Mit gondoltok? Jézus prófétai, messiási küldetésének mi volt a legnagyobb tette? Hogyan, milyen módon váltotta meg az embert?
A halálával, azzal, hogy az életét tette értünk.
Ugye érdekes, hogy a Bianca nem azt mondta, hogy a tanításával, a gyógyításával, a csodáival, vagy az élet példájával, pedig sokan Jézusban ma is egy spirituális tanítót látnak, a lelki élet mesterét csupán. Mégis, ahogy mondtátok, az ő földi tevékenységének lényege a húsvéti szent három napban csúcsosodik ki. Itt kapcsolódik össze az, amiről beszéltünk, amiről igazából a platóni gondolatban is benne van valahogy, az Isten szeretete, az önmagát ajándékozó szeretete, az ember szenvedése és halála, és a feltámadás dicsőségében az örök élet és a lét teljessége. Amikor a szenvedés értelmét keressük, jó, hogyha Istenre tekintve eszünkbe jut, hogy a megváltás művében ugye központi szerepe van a szenvedésnek és a halálnak. Hogyan emlékezünk meg Jézus szenvedéséről? Milyen szertartások, áltatosságok segítenek minket itt a nagybőjtben? Arról, hogy figyeljünk erre a szenvedésre. Még akkor is, hogy a számunkra fájdalom vagy a szenvedés éppen nem egy aktuális élethelyzet.
Keresztút például, vagy végigjárhatjuk a passió által Jézusnak a szenvedés történetét is.
Legegyszerűbb, ami a nevében is benne van, hogy nagybőjt, az maga a lemondása bőjt.
Igen, vagy itt a szentségimádás alkalommal a kollégiumban például felidéztük Jézus 7 szavát a kereszten, ugye? Na mit gondoltok, hogy miért állítja elénk az egyház újra és újra minden nagybőjtben a szenvedést, a fájdalmat, a lemondást, a vesztességet, a bőjtöt? Ezzel nagyon szembetűnő valami, belegondoltok, akkor a kereszténységünknek a jele is ez. Tehát nem egy dicsőséges, fénylő glória, vagy nem is tudom, a mennyei boldogság, hanem maga a kereszt. És mégis a hitünk középpontjában ugye Krisztus szenvedése áll. Mit gondoltok, hogy miért olyan fontos ez?
Mert mindannyian különböző fokozatokon tudunk, és szenvedünk is. És hogyha látjuk mondjuk a egyházon keresztül közvetítve azt, hogy létezik a szenvedés, vagy a fájdalom, vagy akár a lemondás is, akár így egy passión keresztül is, akkor szerintem nem igazán érzi magát az ember egyedül. Tehát, hogy arra is van esély, hogy aki esetlegesen egy szenvedés történetet végignéz és megtapasztalja, sokkal kevésbé fogja magát egyedül érezni. Lehet, hogy nem konkrétan olyasmi megy keresztül, mint Jézus, hanem mondjuk egy sokkal inkább lelki eredeztetésű dolgon, de nem érzi magát annyira egyedül. Tehát, hogy sorstársa találhat így ezáltal a megváltóban.
Igen, az Olivia mondta, hogy nyilván tudunk, felismerjük Jézus szenvedésében a saját szenvedésünket is. Illetve ez a szenvedés, ez egy teljesen egyetemes emberi valóság. Mit gondoltak, van olyan ember, aki nem szenved? Elkerülhető a fájdalom és a szenvedés?
Nem, hát minden általános ember tapasztalja, és nem igazán tudjuk, hogy mikor lesz az az időszak az életünkben, amikor igazán szenvedni fogunk. Akár kisebb dolgok miatt, akár nagyobb dolgok miatt, és ugye ilyenkor saját magamból kiindulva én ilyenkor tanácstalan vagyok, és próbálok segítséget kérni másoktól, hogy mit tudnék tenni, hiszen minden ember átmegy ezeken a problémákon, és akik tapasztaltabbak, azok tudnak segíteni, hogy mi is átvészeljük ezt a szenvedést és fájdalmat, amin ők már átmentek.
Abszolút egyetértek, szerintem olyan ember nem létezik, aki nem szenvedett volna, de valamilyen formában, még akkor is, hogyha ezt tagadja, vagy nem mondja ki. Igazából szerintem ennek is egy ilyen furcsa emberi szokás az oka, hogy mindig többet akarunk, többet, vagy többet tudni, vagy több anyagiakat, vagy bármit igazából az életben, de egy többet is folyamatosan van egy ilyen hiányérzet az emberben. És ez lehet például vallás is egyébként, de hogy tényleg nem tudunk megelégedni azzal, amit van, mindig többet szeretnénk, és ez egy olyan dolog, ami valamilyen szinten kimondva vagy kimondatlanul, akkor is egy szenvedést okoz az életben, bármilyen formában. Előbb-utóbb pedig nagyon-nagyon ki fog ütközni.
Picit így még tovább fűzve így a többieknek a gondolatát, igazából most, ha jobban belegondolok, akkor ugyanúgy párhuzamba lehet szerintem vonni a halál kontra szeretett paradoxonnal ezt is, mert fájdalom nélkül szerintem nincsen feltétlen java sem az embernek. Tehát, hogy ha például olyasfajta materiális dolgokra gondolunk, most csak így a valóság talaján maradva, hogy mondjuk valaki sok energiát fektet mondjuk bele a karrierjébe, és van egy célja, azt nem tudja elérni, vagy akár egy sportoló nem tudja elérni úgymond a befektetett energia fájdalma nélkül azt a bizonyos célját. Tehát ez szerintem viszonylag egyfajta olyan szenvedés és fájdalom, ami jobban hangoztatva van és jobban elfogadott a mai világban, de viszont vannak olyasmik is, amikről kevesebbet beszélünk, és tabu témaként kezeljük ugyanúgy, mint a halált, nem mindannyian, de emberek nagy része az ilyesfajta rossz dolgokat tabuként kezelik, valamilyen szinten meg is érthető. És Bianca gondolatát továbbfűzve egyébként, abba is teljes mértékben egyet tudok érteni, hogy az embernek van egy ilyesfajta furcsa szokása, hogy mindig többet akar annál, mint amilyen megvan. Tehát mindig szenvedünk amiatt, amink nincsen meg, miközben lehet, hogy nem lenne okunk rá, de hajlamosak vagyunk kiragadni azt a fajta negatív dolgot, ami éppenséggel, amit el lehetne esetleg kerülni, de mondhatni erre vagyunk beprogramozva, hogy abba fektessünk több energiát, nem pedig a pozitív dolgokba.
Ugye milyen érdekes, hogy ember voltunknak, ugye az egyik lényege, ez a szenvedés, a küzdés valamiért, hogy mindenkinek hozzátartozik ez az életéhez, És mégis azt gondoljuk, hogy itt a Földön részünk lesz valami tökéletes boldogságba. Nem? Hogy a küzdelmeinknek a jó része az erről szól, hogy itt a Földön valami mennyei paradicsomot teremtsünk meg. Holott valahol tudjuk, hogy éppen ember voltunkból adódóan, ez az örök boldogság, ez valószínűleg nem itt a nem tudom hány dimenziós keretek között lesz. Mert hogy a Bianca is mondta, hogy az is emberi valóságunk, ez az örökös vágya többre, vágya szebbre, vágya jobbra, vágya tökéletességre. Mert hogy nem vagyunk istenek. De hogy a vágy, az isteni életre, az a szívünkben el van ültetve. No, mit gondoltok, hogyha úgyis minnyájunk sorsa a szenvedés? Mindenki részes a fájdalomban, a küzdelemben, mindenki megéri a veszteséget, akkor mit gondoltok, hogy szükséges-e egyáltalán küzdenünk ellene? Tehetünk-e bármit is a szenvedés ellen? Vagy kell-e tennünk valamit ellene?
Madár Csimbérinek volt egy olyan mondata még az ember tragédiájában, hogy az élet küzdelem a célhalás, az emberi mi voltnak a célja a küzdés maga. És én ebből is, ennek okán is, és úgy a gondolataink nyomására is azt gondolom, hogy szerintem kell, mert hogyha a szenvedésnek átengedjük magunkat, akkor hajlamosak vagyunk belesüllyedni, mint akár egy rossz mocsárba. És ez eredményezhet tényleg mentális léplést, ebből kifolyólag, mivel összefügg a testmaga léleknek a kapcsolata, fizikai tüneteket is tudunk produkálni. És ha küzd az ember ez ellen, akkor azért az ad egyfajta löketet ahhoz, hogy azt mondja magának, hogy már csak azért is megcsinálja, és hogy csak azért is ki fog jönni abból a nehéz helyzetből, amiben éppenséggel belekerült az élet által, vagy a saját felelőssége által. Szóval szerintem érdemes. Már csak azért is, hogy kordában tartsuk úgymond a tűrőképességünket, mert ez is csak ugyanúgy megnöveli.
Nézzünk Jézusra, hogy mit tett ő, amikor látta az emberi szenvedést? Tett ő valamit ennek az orvoslására? Küzdött ellene? Úgy azt láttuk, hogy ott a kereszten a maga szenvedését és halálát elfogadta. De ő találkozott a világ szenvedésével és különböző formában. Szegényekkel, kódusokkal, bénákkal, vakokkal, halottal, gyászoló rokonokkal, gyerekekkel. Tett ő valamit? Értük.
Szerintem egyébként mondhatjuk azt, hogy igen, nekem ok nélkül most az a történet jutott eszembe, amikor ugye az egyik tanítványa megtagadta. És azért szerintem erre a bizonyos tanítványra ő is próbált hatni. Tehát, hogyha éppenséggel nem is vasmarokkal irányította az egész szituációt, de azért szerintem próbált a lelkiismeretére hatni. Tehát, hogy meg akarta kímélni ezt a bizonyos tanítványát a szenvedéstől és a bűntudattól, de az emberi gyarlóság ebben a helyzetben magasabb szintű volt, és nem gondolt bele az adott illető, hogy ő ettől tényleg szenvedni fog, mert csak Teketóriának gondolta azt, hogy ő azt mondja, hogy nem ismeri a názáreti Jézust. Utána pedig a Biblia is említi, hogy nagyon rossz hatással volt ez az egész szituáció az adott emberre. Szóval szerintem, ha nem is nyíltan, de próbált hatni a környezetére és a körülötte levőkre.
Akár jó, Olivia, ha jól gondolom, akkor a Szent Péterre gondolsz.
Igen, igen.
Amikor ugye háromszor megtagadta Jézust, és ugye már feltámadása után találkozik Jézussal, és Jézus ott lehetőséget ad neki, hogy a hibát orvosolja, hogy hitet tegyen újra Jézus mellett, immár a feltámadott mellett, sőt, biztosítja a bizalmáról is. Ugye Péter lesz az, ez a nagyszájú, hőzöngő tanítvány, aki mindig van valami ötlete, aki egyébként egy nagyon erős egyéniség, de csinál nagy hülyeségeket, gyáva is volt, látjuk, nem volt tökéletes ember, messze nem. Mégis Jézus ő lesz az, aki annyira megbízik benne, hogy rábízza az egyházat. Hogy rábízza a közösséget. Olivia azt mondja, hogy Jézusnak ez a küzdelme a jóért, ez nem mindig nyilvánvaló. Itt Péter esetében kicsit olyan rejtett. találunk-e olyan eseményeket Jézus életében, amikor egyértelműen Jézus odáll a szenvedő ember mellé?
Például, amikor a Sántát, vagy Béna, nem is emlékszem már, melyik kifejezés volt benne, de őt meggyógyította, vagy a halottat feltámasztotta, akkor nagyon. Az azért elég szembetűnő szerintem.
Igen, igen. Ugye Jézus élete tele van ilyen eseményekkel, amikor egyértelműen odáll a szenvedőnk mellé, sőt azt mondhatjuk, hogy igazából velük vállal a közösséget. Valamikor gazdag előkelők házába megy, tudjuk, hogy ott van Máté a tanítványai között, ugye a gazdag vámos, de azt gondolom, hogy Jézus sokkal inkább, és erről is beszél, a szenvedők, a nélkülözők mellé áll oda, velük vállal egy közösséget, és hát rajtuk is segít. Említettétek még, hogy a családban is mennyi fájdalom és szenvedés érhet bennünket. Én azt gondolom, hogy a mi szenvedéseinknek egy jó része egyébként messze eltörpül a világ szerencsétlenebb felén élő emberek szenvedéseitől, vagy a történelem során a mérhetetlen emberi szenvedéstől. Gondoljatok bele, hogy egy egyszerű fogfájás, fejfájás, hogy ezek micsoda nagy szenvedéseket okoztak valamikor. Most már mi csak bekapunk egy gyógyszert, aztán köszönjük szépen, jól érezzük magunkat. A szenvedéseinknek itt a művel nyugaton a nagy részét azt gondolom, hogy az okozza, hogy azt gondoljuk a világról, hogy ez valami tuti jó hely, hogy nekünk itt kell a végső boldogságot elérnünk. És mindig eszembe jut a középkori ember, aki azt mondta erről a világról, hogy ez a földi síralomvölgy. Hogy ők valahogy tudták, hogy ez nem az a hely, ahol minden happy, és nem tudom, szól folyamatosan a tűzijáték, és mindenféle fények vesznek körül minket. De hogy mégis az élet valósága az nagyon durván szembe jön velünk, hogy még a mi életünk sem ilyen. És ez bizony tetszik, nem tetszik, szenvedést okoz nekünk. Emlékeztek arra, hogy hogyan került a világba a szenvedés? Mit mond erről a Biblia? Ugye ott az elején van ez a történet, én mindig nagyon szívesen visszautalok rá. Hogyan került a mi világunkba, ami valamikor egyébként tökéletes volt és kerek? És azt mondtuk rá, hogy ez a földi paradicsom, és az is volt. Hogy került ide a fájdalom és a halál?
A teremtés történetből, hiszen a bűn következménye a szenvedés és a halál.
Uh-huh. Igen, a Korina jól mondja, hogy azt gondoljuk, hogy bizony ez a szenvedés és halál, ami körülvesz bennünket, ez a bűn következménye. Az adásidőnk most már lejárt, úgyhogy nincs arra időnk, hogy ennek így utána járjunk, hogy az a bűn és büntetés, amit ugye Ádám és Éva kapott meg, az hogyan jelenik meg a mi valóságunkban, a személyes életünkben, az emberiség történetében. Ezt majd a következő adások során beszélünk róla, de azt gondolom, hogy ezt így megállapíthatjuk itt az adás végén, hogy mindjárt arról beszéltünk, hogy hát ez egy közös emberi sors, ez a szenvedés, és azt is megállapítottuk, hogy nem vagyunk benne egyedül, nem csak mindenki része, de hogy maga az Isten is, amikor magára vette az emberi természetünket, akkor ezt a fontos elemét, a szenvedést és a halált magára vette. Ő sem hagyott minket ebben a nehéz küzdelemben és fájdalomban egyedül, de azt is mondhatjuk, hogy mindamellett nem értjük továbbra sem a szenvedést, ugye? Ez mindig egy titok marad. Én azt gondolom, hogy itt sem fogjuk megfejteni ennek a titkát. De azt még elmondhatjuk, amit itt el is mondtunk, hogy bizony feladatunk az, hogy küzdjünk ezzel a szenvedés, a fájdalom és a halál ellen, ahogy az Olivia-t idéztem adácsot, ugye, hogy ember küzdj és bízva bízzál. Arra kérem az Oliviát, hogy itt az adás végén olvassa már fel nekünk a Böjte Csaba atya gondolatait, aki szintén szembesül a mindennapi fájdalmainkkal, a szenvedéseinkben, és odaáll mellénk, vigasztal minket a szavaival.
Nagypéntek, Golgota, keresztút. Persze az ember az eszével, értelmével tudja, hiszen Jézus előre megmondta, hogy neki is részt kell vennie a keresztúton, a Golgotára mindenkinek fel kell mennie, mindenkinek eljön a maga nagy pénteke. Mégis az ember valahogy elvárná Istentől, hogy őt kímélje meg ezektől a kellemetlenségektől. Elvárnánk, hogy piros szőnyeget terítsenek elénk, szóljanak szépen a harsonák, és mondja az Úr, kedves Csaba testvér, gyere, vonulj be szépen a mennyek országába. Igazán nagyon kedves lenne a jó Istentől, de saját fiát se kímélte meg. Ahogy a szentek életét nézzük, azt látjuk, mindenkinek végig kell járnia a maga keresztútját.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2023. április 5-i műsor ismétlése volt. Most elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.